Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. Hogyan töltik a svájci gárdisták a szabadidejüket a Vatikán falain belül és kívül? Adi találkozása a Pócsi Máriával, Szabó Ferenc atya megemlékezése a 100 éve elhunyt Adi Endre vallásosságáról. Sport, zenehallgatás, furulya tanulás és a római nevezetességek fölkeresése. Ezek a kedvelt időtöltései a pápai svájci gárda tagjainak, amikor éppen nincsenek szolgálatban a Vatikán bejáratánál vagy a Szent Atya személyéhez kötődő helyszíneken. Az 1506 a svájci gárda mesél magáról nevű videósorozat legújabb epizódja stílszerűen a szabadidő és a kedvtelések témakörével foglalkozik, lévén, hogy ilyenkor a Szent Atya is pihen, nincsenek hivatalos elfoglaltságai sem a Vatikánban, sem a falakon kívül. Kiváltságos helyzetben vannak az 513 éves pápai svájci gárda délceg ifjai, hiszen ha sportolni támad kedvük, kocoghatnak a festői vatikáni kertekben, vagy éppen leülhetnek egy árnyas fa alá olvasni kedvenc írójukat. Ha beltéri mozgásra vágynak, mert túl nagy a hőség, akkor saját konditerem áll rendelkezésükre, ahol a különböző gépek használatával erősíthetik magukat. Erre szükségük is van, hiszen az egésznapos őrtálláshoz erős hát és hasizmok szükségesek. Tudva levő, hogy a svájci gárda kaszárnyája közvetlenül a Vatikán egyik bejáratánál, a Szent Anna kapunál található. Jellemzően itt szoktak fényképezkedni a turisták a reneszánsz ihletésű kék vagy sárga-piros-kék csíkos öltözékű, fes fiatal emberek láttán. A könyvtártól a menzáig mindenről gondoskodnak számukra. Az öt apáca szakácsnő olasz és svájci ételeket főz a gárdistáknak, akik levezetésként kosarazhatnak vagy unihokizhatnak is. Futballcsapatuk rendszeres résztvevője a vatikáni focibajnokságnak, mint ahogy a nemrég alakult vatikáni atlétika csapatot is erősítik. Akinek zenei ihletése is van, azt előszeretettel bátorítják a különböző fúvós hangszerek elsajátítására, ha pedig már játszanak, például furuján, akkor ott a helyük a gárda fúvós zenekarában. Ők szoktak zenélni a karácsonyi időszakban, amikor a pápa a Szent Péter téren az évvégi tedeumkor megnézi az ott felállított betlehemi jászlat. Természetesen a gárda számára a legfontosabb alkalom az újoncok eskütétele május 6-án. Ilyenkor egy hétre külön zenekar alakul egy Svájcból érkező karmester vezényletével. Szabad idejükben a gárdisták szeretnek elidőzni az örökváros műemlékei között is, de 2-3 napos kirándulásokat is tesznek Olaszországban, vagy akár Európa szerte. 2012-ben Szombathelyen is jártak védőszentjük Szent Márton tiszteletére. Adi találkozása a Pócsi Máriával. Páter Szabó Ferenc megemlékezése a 100 éve elhunyt Adi Endre vallásosságáról.
A 100 éve elhunyt Adi Endre hívő hitetlenségéről, kálvinista hitéről, nyugtalan Isten kereséséről sokat írtak, vitatkoztak. Azok, akiket nem a marxista ideológia vezérelt és nem sorolták Adi istenes verseit a dekadencia címkéje alá, így vagy úgy vallották, hogy a költőnél nem csupán póz vagy hangulat kifejezései voltak ezek az istenes versek, hanem legalábbis jó részükben hiteles Isten élmény kifejezései. Azt mondhatnám, a költőnek voltak kegyelmi pillanatai, amikor a gyermekkori hit, a régi imák és templomi élmények emléke, gyermekkarácsonyok nosztalgiája, a patyolat tisztasága utáni vágy és az igazi élet pillanatnyi megtapasztalása szárnyra kapták lelkét, vallomásai néha imában teljesedtek ki. Ilyen kegyelmi pillanat volt a költő találkozása a Pócsi Máriával. Hogyan magyarázhatjuk meg, ha egyáltalán lehet magyarázni egy csodálatos vers születését, egy szűzetlen és bűnös kálvinista lelkes litániázását, amikor látja a pócsi búcsusok elvonulását, az éneklő csapatot követi szeme, harangzúgás közben örömtől dobogó szívvel beszélget Máriával. Ó Mária, pócson is lakozó Regina Vitae, és maga az élet, itt érmint szenten újra készülőn, ma csúf napomon veled hadd beszéljek. Egy idő óta megnőtt a szívem, s a szép bűnöktől keservesen tiszta, s most hirtelen csak téged keres, egy szűzetlen és bűnös kálvinista. Ma egyszerűbb, emberibb a dolog, ma már tudom, hogy nem nagy csoda élni, egy Mária még, hogyha pócsi is, pogányokkal is tudhat jól beszélni.
Adi vallásossága. Hogy Adi Endre hitét megközelítsük, idézzünk fel életéből, neveltetéséből néhány mozzanatot. Egyébként a költő maga sokat foglalkozott múltjával, családjával, őseivel. Ezt írja önéletrajzi vallomásában. Anyai részről csupa pap, diákos, poétás ember az ősöm, a protestantizmus óta kálvinisták. Anyai nagyapám pap volt abban a faluban, ahol születtem, Érmincenten. Az apám belső szilágyságból került ide az anyámhoz. Bár apja Adi Lőrinc a református egyház kurátora volt Érmincenten, mégis átiratta fiát a katolikus iskolába. Iskolánk erkölcsös katolikus iskola volt. Katolikus kátét tanultunk, a nem katolikusok is. Az ajtó fölött egy szomorú gipsz Krisztus lógott fekete nagy fakereszten. S éppen azelőtt 2 héttel kaptunk egy Szűz Mária képet, nagyon szép Máriát, mosolygó szájút. 1888 őszén édesapja a közeli Nagy Károlyba vitte Endrét diáknak. Itt a piarista gimnázium növendékeként esett át a kamaszkor legnehezebb évein. A szerzetes tanárok szigora nem volt számára rokonszenves, miként Nagy Károly sem. Derűsebb környezet volt Adi számára Zilach, polgárváros, nagymúltú református kollégiumával. Itteni tanárai melegszívű emberek voltak, akik közül egy, Kincses Gyula, később is jó barátja maradt. Zilachhoz fűződik az első szerelem, Zsóka iránt támad szerelem emléke is. Egy évi debreceni jogászkodás, majd félesztendős temesvári díjnokoskodás után a Pesti Egyetemre iratkozva ismét Zilachra megy. Az írásnak akarja szentelni életét, újságírással kezd foglalkozni. 1900 elején Debrecenből Nagyváradba kerül. 4 évet tölt itt, mint a Nagyváradi Napló szerkesztője. 1899-ben már megjelent első verses kötete, majd 1900-ban itt, Nagyváradon második kötete, a Még egyszer, amely már az új versek Adiát jelzi előre. Nagyváradon találkozik Lédával, Diósi Ödönnével, aki Párizsban él, csak családja látogatására jött Nagyváradra 1903 késő nyarán. Végzetes szerelem kezdődik, amely 8 évre az asszonyhoz fűzi a költőt. Adi 1904. február elején Lédát követve érkezik meg először Párizsba. 1911-ig összesen 7-szer látogatja meg a fényvárosát. Részt vesz Párizs mozgalmas politikai életében az antiklerikálisokkal, a francia szocialistákkal, Anatole France-szal és Jean Jaurès-szel rokon szenvez. Léda segítségével kezd megismerkedni a francia költőkkel, köztük Baudelaire-rel, Verlaine-nel. A budapesti naplóban sorra jelennek meg versei. Az új versek a testi szerelem magasztalásával és forradalmi hangjával nagy sikert arat. 1906 nyarán ismét Párizsban van. Vezér Erzsébet szerint ekkor érinti meg az a szellemi atmoszféra is, melyben az antiklerikalizmus győzelme ellenére is valamiféle új misztika, lázas istenkeresés érlelődik.
Ismeretes, hogy a 20. század elején Franciaországban elindult a megtérések sorozata. Az első a fiatal Claudel volt, akit 1886-ban a Notre Dame-ban a karácsonyi vesperás alatt megérintett a kegyelem, és újra hitt az élő Istenben. íme egyszerre valaki lettél, írta egyik versében. Néhány évvel később, a század elején, főleg a zsidó származású filozófus Henri Bergson hatására sok író, költő, művész és filozófus szakított a 19. századi pozitivizmus és materializmus szellemiségével. Bergson spiritualitása indította el a megtéréseket. Erről bőven olvashatunk Jacques Maritain felesége, Raissa Maritain Nagy barátságok című könyvében. A Maritain házas párt a költő Charles Péguy vitte el a Collège de France-ba Bergson előadásaira, amelyeket a 1910-es évek elején Dienes Valéria is hallgatott. Valéria az ismert Bergson tanítvány és Bergson fordítója, mestere spirituális metafizikájára vezette vissza 1922-es megtérését. Tény, hogy Ady Endre is hallott ezekről a megtérésekről, hiszen maga is utal a század elő misztikus légkörére, idézem. S az irodalmi kávéházakban kacagnak a kócos fiatalok, ha egy-egy megtérés hírét hallják, csak a súlyosabbja érez egy pillanatig halálos hideget a szívében. Ó, jaj, mindannyiunkat fenyeget a veszedelem, hogy egy szép napon elfáradunk és istenfélők leszünk. Ady Párizsból hazatérve először írja le Isten nevét versben. Néhányszor már-már szinte hittem, néhányszor megjelent az Isten. Ady istenes versei második párizsi útja után kezdenek sorjázni, és hosszú évekig bőségesen ömlenek. Kérdés, hogy a racionalista publicista költő már istenhívő volt-e?
Vezér Erzsébet megjegyzi. Istenkereső vágyaiban része van súlyosbodó neuraszténiájának, ideges félelmeinek, a lédával való összezördülések utáni magányosságának és a hazai kilátástalan politikai helyzetnek, mely épp elég okot adott a csüggedésre. Része van, válaszolhatjuk, igen, de más befolyásnak is. Ha kétértelmű is ez a vallásosság, nem lehet egyszerűen a dekadencia címkéje alá sorolni, ahogy sokan tették a marxista időszakban. Ady Érmincenti, Nagykárolyi és Zilahi iskolás élményei, valamint a század elő Párizsának misztikus légköre, a megtérések sorozata, költők, művészek és filozófusok új spirituális irányvétele, istenkeresése nyilvánvalóan hatottak Adira, aki ezt írta. Az Isten van valamiként minden gondolatnak alján. Vagy egy másik versében, hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert sose volt még úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Ady Istenének számtalan képe van és lesz. Ő az élet, az urak ura, mámor, idő, sors, sőt később halál.
Ady vallásossága és Isten hite vázlatos jellemzése után térjünk vissza az 1910-es Púcsi Mária című versére. Ezt a verset Ady nyár végén Érmincenten írta, pontosan augusztus 29-én. Tegnap volt az Olá Mária nap, vagyis az óhitű naptár szerint augusztus 28-a Nagy Boldogasszony napja. Ady a Mária Pócsi könnyező Mária képtől jövő belső szilágyi búcsusok menetét nézi, és valami belső hang kegyelmi sugallat megérinti. Útra készülőn volt. A Tátrából érkezett néhány nappal előbb, és szeptember elején már indult vissza Pestre. Elbocsátani készült minden régi némbert, megérett benne a létával való szakítás gondolata. Beteg is volt, megviselten, tanástalanul nézett a világba, s most a búcsusok hozzák a hitet és a reményt. Énekkel a poros, tarlott mezőkön. Ezek hozzák magukkal a hitet, és porfelhőkben fölöttük ez a nő jön. Ez a nő az élet királynője, Regina Vitae, maga az élet, és folytatódik Ady litániája. Ó Mária, zengik a búcsusok, a megszólítás hét versszak élén visszatér. Mária neve 20-nál többször ismétlődik a 18 szakaszban. A költő zarándokokkal szólongatja Máriát, aki most már az ő Máriája. Zaklatott lesz a vers, a belső lelki állapotot tükrözik a bizarr hasonlatok. Mária zászlóknak szent zászlója, Mária mennyei paripa, a vágtatván visszaköszönök róla. Ó Mária, halga, gilingalang, ó Mária, és mégis ez a minden. Ma érkeznek Pócsról a búcsusok, s processziók én rossz idegeimben.
A kint és a bent váltakozva jelenik meg. Nézi, amint elhalad a búcsúsok éneklő, imádkozó csapata, közben szívében és idegeiben is processziók vonulnak, indulatok, küzdelmek, elhatározások zajlanak. Mária közbenjárására a hit és a remény érkezik, jön az értelmes és érdemes életígérete. Adi nagy döntés előtt áll. Ma már hiszem, nagy döntés vár reám, legyőzni mindent, mi ellenem támadt, mutatni egy példátlan életet, s nem bocsátani el az én Máriámat. Ó Mária, ma úgy zeng a szívem, mint szűznyövő, bátor diákkoromban, akkor lehet akárki is vitéz, ha a hite és már minden romban. Most érkeznek a pócsi búcsusok, szívem s őszi száz diák lelki emlék, giling, galang, ének, ősz, Mária. Lesz Mária, és életem is lesz még.
A költő Máriával legyőzhet mindent, ami ellene támadt. Mária teljességet, a vágyott harmóniát jelképezi. A pócsi Mária az igazi hit költeménye, igazi Mária tiszteletet sugall. Nincs igaz a Király Istvánnak, aki elemzése végén megállapítja, nem a költő Mária hitét jelezte ez, a kálvinistának született Aditól mi sem áll távolabb, mint valamiféle verleni Mária tisztelet, de jelezte azt, ami Mária imádatához, így mondja, és az élet szerelméhez egyaránt kellett, hirdette a hitet. Itt mindjárt jegyezzük meg, hogy a katolikusok nem imádják, hanem csak tisztelik Máriát. Ezt a reformáció korában már Pázmány Péter megmagyarázta a protestánsoknak. Adi végső kérdése volt az élet-halál probléma, írta Batai László irodalomtörténész. Életének végső igénye nem a szerelem volt, nem is a filozófiai bölcsesség, hanem az Isten. Ha valaki csak kívülről nézi Adi paradox istenhitét, és belülről soha nem élte át, annak paradoxként hat a bor mámorában, a céda női örömökben fetrengő Adit istenkereső pózban látni, pedig pontosan azok átélése nyomán jutott el a megtéréshez. Így Vatai László. Megtérésről talán nem beszélhetünk, hiszen Adiban mindvégig küzdött az isteni kegyelem és a pogány életérzés, nem tudott megszabadulni bálványaitól. Az élet, a nő, a mámor, a minden, sőt később a halál is bálvány istenei voltak. De a bálványok mellett azért a Biblia élő istene állandóan nyugtalanította a szívét. Pogány muzsikák és örömök között szomjazott valami örököt. Az Isten van valamiképp minden gondolatnak alján, mindig neki harangozunk. Valotta a hitetlenül is hívő Adi, miként József Attila is. Igazában a nagy konvertiták megtérése sem pontszerű. Claudelben például még hosszú ideig küzdött a keresztény és a pogány első megtérése után. 20. század elején Kínában 4 évig tartott házasságtörő viszonya Rosewecs asszonnyal, ő a rózsak költeményeiben, de más példákat is idézhetnénk. Igazában valamennyiünk szívén keresztül húzódik a hit és a hitetlenség határvonala. Ahogy Joseph Ratzinger írta 1968-ban a Keresztény Hit című könyvében, a modern keresztény hiten megkísértett hit küzdelmes, ugyanakkor az őszintén keresők, még ha nem is vallják magukat hívőknek, érzik a kísértést jó értelemben a hitre. Adi Endre szép vallomásával zárjuk előadásunkat. Az Istenhez hanyatló árnyék című ciklusban a megbékélést és a harmóniát sugárzó költeményében bevallja. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van, szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál, köszönöm.
Páter Szabó Ferenc megemlékezését hallották a 100 éve elhunyt Adi Endre vallásosságáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus! Mária Rádió.
korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.